Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 164. dicséret első versét énekeljük. A 164. dicséret így kezdődik, kegyes Jézus.
Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására, gyújjunk fel kívánságunk, ígvesség tanul.
Elfoglalva a 165. ének első három versét énekeljük. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk.
Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Amen. Imádkozzunk. Mi is biztatjuk a lelkünket, hogy áldjon téged, mennyei édesatyánk, mert annyi minden jót tettél velünk. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy megajándékoztál az élettel, lehetőségeket kínálsz, arra, hogy megismerjünk téged. Micsoda jó tettesz tőled, hogy adsz arra alkalmat, hogy veled a mindenség urával találkozzunk mi, apró, egyszerű teremtmények, akik ráadásul el is fordultunk téged, engedetlenekké váltunk, mert a mi szívünk trónján és saját magunk ül, úgy, mint ahogy Saul is ott maradt a trónon. Ezért nem azt tette, amit te mondtál neki, hanem azt tette, amit Saul mondott neki. És Urunk, ennek ellenére nem fordulsz el, hanem azt mondod, jöjj, és tapasztaljuk a legnagyobb jót, hogy elküldted ebbe a világba Jézust. Nincs ehhez fogható. És különösen az, hogy tudjuk, hogy ő a te kegyelmet, szeretetedet árasztotta itt közöttünk, és majd odaadta az életét azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Hát ki van még ebben a világban, aki úgy szeret, mint ő, aki az ellene fordulókért, a lázadókért is kész odaadni önmagát. Nincs más, Úr Jézus, rajtad kívül. És ezért dicsőítünk, és köszönjük, hogy arra hívsz el, hogy mi pedig szenteljük oda egész lényünket, valónkat neked, hogy már ne ehhez a világhoz igazodjunk, hogy ne az legyen a minta, amit mások nekünk mutatnak, ne emberi minta alapján éljünk, hanem te légy a mintánk. Te légy az, akihez igazodunk minden kérdésben, minden dologban. Köszönjük, hogy itt vagy. És kérünk, Urunk, nyisd meg a szívünket, hogy halljuk, amit mondsz nekünk. Adj csöndöt, hogy ez a halk szelíd hang eljusson lényünk közepéig. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Sámuel első könyve 16. fejezetének az első 14 verséből. Tehát Sámuel első könyve 16. fejezetének első 14 verséből szól hozzánk Isten igéje. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek, meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt felelte. Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Azután hívd meg Isait az áldozati lakomára. Én pedig majd a tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel úgy is tett, ahogyan megmondta neki az Úr. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték, békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek el velem az áldozati lakomára. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz a felkent, aki most itt áll az Úr előtt. De az Úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta, őt sem választotta az Úr. Aztán Sammát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem választotta az Úr. 7 fiát vezette így oda Isai Sámuel elé. De Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól, itt van az összes fiad? Hátra van még a legkisebb. Felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak, üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érte küldött tehát, és elhozatta. Ő pedig piros poskás, szép szemű, és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent föl királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajosszarut, és testvérei körében fölkente őt. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult és elment Rámába. Saultól viszont eltávozott az Úr lelke. Hát látjuk azt, hogy Sámuel próféta ismét megbízást kap Istentől, mégpedig arra, hogy menjen el Betlehembe, egy Isai nevű férfihoz, a családjához, és majd ott kenje fel olajjal királynak azt, akit Isten mutat neki. És hogy ezt elolvassuk, lehet, hogy nem értjük. Hát mi van itt? Milyen királyá kenetésről van szó? Hiszen Izraelnek van királya, akit úgy hívnak, hogy Saul. Igen, ő az uralkodó, ő vezeti Izrael országának az életét, ő a hadsereg főparancsnoka. Hát milyen királyá kenésről van itt szó? Hát mi ez? Árnyék kormány. Ugye ma azt mondanák, hogy árnyék kormány készül. És ugye, hát akikről kiderül, hogy ebbe benne vannak, hát azok menekülhetnek, mert a hatalmon lévőnek a karja eléri. És majd láttunk valami ilyesmit, hogy éveken keresztül erről lesz szó, amikor Saul szembesül azzal, hogy Isten már helyére választott valakit, akkor üldözni fogja Dávidot. De még ott tartunk, hogy Saul a király. De Isten elvetette őt. Miért? Azért, mert Saul nem azt tette, amit Isten mondott neki. Megbízta egy feladattal, hogy Amálék ellen harcba kell indulni, és mindent ki kell írtani. Mert az a nép ellene szegült Izraelnek, amikor Isten kihozta őket Egyiptomból, nem engedte át a területén. És most jön a felelősségre vonás. Még a hadi zsákmányból sem lehet maguknak megtartani. Ez volt a parancs. De amikor eljött a csata, Saul, mint király, mint hadsereg parancsnok, úgy látta, hogy csak félig kell annak engedelmeskedni, amit Isten mondott, vagyis hadd vigye el a nép a zsákmányt. Hát így lett a nép szemében ő nagyszerű király. Hát gondoljuk meg, ha egy hadsereg parancsnok azt mondja, hogy nem nyúlhatsz a zsákmányhoz, dolgozz nekem ingyen, kockáztasd az életedet ingyen, nem fogom megfizetni, hát akkor szembefordulnak vele. És ez minden politikai vonzatban így van. Fizetni kell. Adni kell valamit azért, hogy minket támogassanak. Teljesen mindegy, hogy mi a neve annak a államformának, királysága, diktatúra-e vagy demokrácia. Mind így működik. Adni, adni, adni kell, ha azt akarom, hogy én legyek a főnök. Hogy én rám szavazzanak, engem támogassanak. Így van ez a mai napig. No, de itt az a lényeg, hogy Saul is erre rájön. És ezt Isten megértheti, gondolta. Megértheti Isten, hogy nekem oda kell arra figyelni, hogy legyen támogatottságom. Hogy elfogadjanak az emberek. Hisz már múltkor is, amikor vártam Sámuelre, a nagyobb rész ott hagyott. De nem akarom, hogy teljesen elforduljanak, akkor kell nekik adni valamit. És azt mondta, vagy legalábbis elfordította a fejét, amikor látta, hogy a hadinép elveszi a zsákmányt, kiválogatja, és a jót megtartja magának, ugye rengeteg jószág, ugye marha, bárány, kecske, minden, amit el lehet képzelni, lovak. És azt mondták, de hát azért akad itt néhány hitvány is. Jó Isten, ne szóljon semmit, hogy mi a zsákmányt az ő akarata ellenére megtartottuk, hát adunk neki is. Hát hadd örüljön. Hát azt kell neki, talán nem reggelizett, vagy nem ebédelt, hát tessék, bemutatjuk az áldozatot, ott van. De mit adtak az Istennek? A hitványat, azt, ami nekik nem jó. És nagyon sokszor ott van az emberben, adok Istennek, de olyat, amit én nem tudok használni. Olyan, ami már nekem nem jó, amit már kinőttem, elszaggattam, amire már nincs szükségem, az mehet az Istennek. És amikor ez Saul megengedi, akkor tulajdonképpen egy olyan dolog történik, tehát az engedetlenség nagyon komoly. Akkor Istennek vagyok engedetlen, mert mit jelent ez? Isten mondott valamit, de Saul mást gondolt. Vagyis azon a trónszéken, itt a szívében, nem az Isten ül. Jó, Isten mondott valamit, meghallgattam, de én vagyok a király. És az lesz, amit én akarok. Viszont az Isten országában nem így megy. Az Isten országában Isten ül a trónon. És senki onnan le nem taszíthatja. És ezért elveti az Isten. De elvetettem őt. Ha letaszít a trónról. De nagyon fontos azt látni, hogy igaz, Isten nemet mondott Saulra. De ez nem azt jelenti, hogy azonnal eltávolította őt Izrael éléről. Isten nem úgy van, mint mi. Nem szimpatikus nekem az a másik, meg nem akarom, hogy ő vezesse tovább az országot, eltakarítom az útból. Isten azt mondta, elvetettem, ami azt jelenti, hogy nem a gyereke lesz utána a király. Nem adhatja családon belül tovább a hatalmat, mert majd én választok valakit. De továbbra is éveken, évtizedeken keresztül Saul volt még a király. Vagyis Izrael azt látta, hogy van királyunk. Mert erről, hogy Isten elvetette őt, csak Sámuel, Saul meg Isten tudott. És ő a nép előtt úgy állt, hogy én vagyok a király. Szervezte az életet, harcolt az ellenség ellen, és uralkodott. Vagyis az, hogy Isten elvetette, azt is jelenti, hogy Isten kivonult az életéből. Letaszította a trónról. Vagy úgy, mint a új szövetségben, kikerültem a gyülekezet életéből az ajtó elé. Ott vagyok, de nem a belül, meg nem a trónon. Letaszítottál, magad maradsz. Te leszel a király. Egyedül fogod vinni. Tehát Isten nélkül uralkodik, ez azt jelenti. Isten nincs jelen már Saul életébe, meg Saul országa életébe. És miért lényeges ez? Mert kívülről úgy látszik, hogy minden rendben van. És testvéreim, egy szervezet mehet úgy is, hogy nincs ott Isten. És ez igaz ám az egyházra is. Igaz lehet egy hívő életére, hogy kívülről minden szép és nagyszerű. A szervezet megvan. Folyik benne az élet, épülnek az épületek, vannak benne emberek, minden halad látszólag előre, csak nincs jelen az Isten. És ennél súlyosabb helyzet nincs. És nagyon fontos végig gondolni, hogy ott van-e Isten az életemben, vagy csak egy látvány. Kívülről keresztjénnek látszok, de nincs élő kapcsolatom. Ugye Saulnál is ezt jelentette, kívülről úgy tűnt, hogy ő Istentől elhívott király. Csak éppen nem volt kapcsolata az Istennel. Ezt olvassuk, hogy eltávozott az Úr lelke. Miért? Mert kiszorított a Saul énje. De ezt az emberek nem látták. Vagy ahogy Pál apostol a korintusi gyülekezetnek írja, vizsgáljátok meg magatokat, hogy valóban hisztek-e. Tehát és el kell csendesedni az Úr előtt, és végignézni, hogy Uram, tényleg élő kapcsolatban vagyok veled? Tényleg te ülsz a trónon? Tényleg az van az életemben, amit te akarsz? Vagy igenis az van, amit én akarok? De akkor már nem Isten ül a trónon. Ha az van, amit én akarok, ugye ez lehet egy családi kép is. Ott van gyerek, és az van, amit ő akar. Látszólag egyben van a család, látszólag a szülők, a főnökök, csak aki közelebb kerül, az vesz észre, hogy valami nem stimmel, mert valami megfordult, mert a gyerek dirigál a szülőnek. A gyerek hajszolja bele még több munkába, mert ez is kell nekem, az is kell nekem, amaz is kell nekem. És a szülő nem mondja azt, hogy elég. Csak ennyi. Ezt megkapod, azt nem. És ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. De azért én nem fogok megőrülni, meg megszakadni, hogy neked tárcán ott legyen minden. Ugye? Hát így volt Isten meg Saul kapcsolata. Hogy Isten mondott valamit, Saul azt mondta, nem. Úgy lesz, ahogy én akarom. Mint a hisztis gyereknél. Úgy lesz, ahogy én akarom. Hányszor láttunk már olyat, hogy bemegy egy anyuka a kisgyerekkel az üzletbe. Azt a nyalókát akarom. Édes gyerekem, ezt most nem tudjuk megvenni. Mi történik? Vagy üvölt torka szakadtából, vagy hanyat vágja magát a gyerek. És mi történik? Anyuka körbenéz. Ha mindenki minket figyel. Ha minden szem rajtunk, hogy jaj, mit legyen szíves még ezt a nyalókát. És megkapta a gyerek, amit akart. Hát így van a Saul is. Így hisztizik az Isten. És kívülről úgy látszik, mintha minden rendben lenne. De nincs rendben. És Isten elindítja Sámuelt. Nem könnyű a prófétának sem a helyzete. Mert tudja, hogy Isten már levette a kezét Saulról, de mégis ő a király. És neki még úgy kell ránézni, mint az uralkodójára. Tehát nem könnyű. De Isten azt mondta, menj, és kent fel azt, akit majd én mutatok neked, Isainak a házába. Sámuel, ha könnyű, ha nehéz, teszi, amit Isten mond neki. Bár nehezen megy, mert azt mondja, hogy hogy mehetnék oda, ha meghallja Saul, megöl engem. Tehát Sámuel már ismerte Sault. Tudta, hogy bizony ezt az embert a hatalom annyira átalakította, hogy ölni képes érte. És ha megtudja, hogy én elindulok valahova, akkor feltételezi, hogy esetleg már az utódomat keresi. És az életemre fog törni, és később fogjuk látni, hogy valóban Saul keresztül gázol mindenkin, akiről azt gondolja, hogy ellenlábasa lehet neki. Majd később látjuk még a saját fiát is, majdnem átszögezi a dárdával, amikor Jonatán Dávid pártját fogja, és nem az apjának ad igazat. De tehát a hatalom az nagyon át tudja az embereket alakítani. És nagyon be vagyunk csapva akkor, ha elhisszük, ugye aki elindul fiatalon a politikai pályáján, láttuk ott, jó, milyen alázatos volt, vagy akár egyházvezetői pályán. Aztán eltelik 20 év, 30 év, és azt hiszük, hogy ő még mindig ugyanaz. Hát nem. Mert a hatalom átalakította. És egész más. És ezt látni, ugye, Saulnál is. Persze, ha Saul megmaradt volna úgy, hogy Istent engedi uralkodni az életében, akkor ez nem alakul így. De ha nincs Isten jelen, ott bizony hatalmas változások mennek végbe az emberben. Tehát elmegy Sámuel Isaihoz, és amikor megérkezik, ugye elmondja, hogy áldozatot mutat be az Úrnak, meghívja Isait meg családját erre az áldozati lakomára, és Isai megy, és viszi a 7 fiát. Aztán később kiderül, hogy 8 fia van neki, de a legkisebbre, Dávidra senki nem gondol. Őnek még nincs itt a helye. Ő még arra jó csak, hogy ott legyen a juhokkal, vigyázzon rájuk, de hogy itt legyen a városnak a férfi közösségében, ő még erre nem érett. Így gondolják, és senki nem is hívja. Jó helyen van a juhoknál. Aztán jön a 7 fiatalember, és egyik szuperebb, mint a másik. És amikor az első odaér Sámuel elé, akkor a proféta meglátja, hogy milyen daliás, és azt mondta, biztosan ez lesz a felkent. Na most itt még fontos látni azt, hogy amikor Isten mondja, hogy menjen Isaihoz, és hívja meg az áldozati lakomára, még hozzáteszi az Úr, hogy én majd tudtodra adom, mit kell tenned, azt kent fel, akit én mondok neked. És most mi történik? Sámuel is beleesik abba a csapdába, hogy nem várja meg, hogy Isten szóljon. Magától értetődő, itt van 7 derék legény, egyik kiválóbb, mint a másik, és meglátja az elsőt, ő az első szülött, daliás is, jól képzett, okos is. Mit mond? Biztosan ez lesz. Ugye, mielőtt megvárná, hogy Isten szóljon, mit mondott neki? Megmutatom, és azt kent fel, akit mondom. De Isten nem engedi szóhoz jutni. Emberi mércék alapján kijelenti, biztos ez lesz. De Isten azért nem engedi magát úgy elnyomni, és szól. És azt mondja, ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Ne arra figyelj, amit látsz. Ne engedd, hogy az emberi mérték befolyásoljon. Jaj, de szép, okos, magas, erős, kisportolt. Hú, mennyi diplomája van. Hú, milyen nagy csapatba szerződést kapott. Ne erre figyelj. Ez megtévesztő. Ugye, mert én megvetem őt, az nem azt jelenti, hogy Isten, mint embert őt megveti, hanem azt jelenti, hogy Isten nem ő vele számol. Ő nem ezekre a dolgokra teszi a hangsúlyt. Tehát amikor Isten választ, más szempontok szerint teszi, mint mi. És ez is végig kell gondolni, hogy milyen szempontok alapján választunk. Mi a fontos? Lehetne sok mindent mondani. Ugye, választunk. A fiatal választ iskolát, munkát, társat. Milyen szempontok alapján? A szemünk szerint. Mert nem az a fontos, amit lát az ember, mondja az Isten. Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És testvérem, legtöbbször a csalódások, a kudarcok, a fájdalmak pontosan abból fakadnak, hogy mi azt nézzük legtöbbször, ami a szemünk előtt van. Amit látunk, és úgy választunk. Ugye, ami nekem tetszik, arra az egyetemre megyek, azt a szakmát választom, nem is ismerem, csak valakitől hallottam, megyek. Aztán később kiderül, hogy hát inkább váltok egy másikra. Ugye, vagy a munkahely, hát ahol többet fizetnek. A társnál. Hát aki első szóra eljön velem. Szerelem első látásra. Ugye, amit lát a szem. De mit mond Isten? Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Isten a belső tartalomra figyel. És azt akarja, hogy akik az övé, azok is erre figyeljenek. De figyelj! Fontos az is a sok pénz mellett, hogy például mit várnak el tőlem azért egy munkahelyen? Mit kell azért a több pénzért megtenni? És akkor esetleg azt mondom, hogy Uram, hát itt hazugságra, lopásra késztetnek, becsapjam a másikat. Hát akkor ilyen munkahelyre én nem megyek. Akkor sem. Ha sokkal jobban járok, mint ha a másikra mennék. Mi van a szívében? Szereti Jézust az, akihez hozzá akarok menni, vagy el akarom venni? Fontos neki, hogy őt szolgálja. Hát egész másak lennének a házasságok, ha ez szempont lenne. Hát már az egyházban sincs így. És nagyon fontos, mit mond Isten, én azt nézem, ami a szívben van. És ez lényeges, hogy őt nem lehet megtéveszteni külső dolgokkal. Nézd, Uram, látod, ilyen hatalmas dolgot megtettem, ennyit adtam, ezt elvégeztem, és azt nézi, hogy de miért teszed? Csak azért, hogy mint ott Jeruzsálembe, amikor Jézus is ott van a templomban, és az emberek a sok pénzt dobják a persejbe, hogy lássák az emberek, vagy azért teszed, mint az a szegény özvegyasszony, aki odaadta az utolsó fillérét is, mert tudta, hogy Isten gondoskodik róla, mert szeretem az Istent. Azért teszek valamit, azért vállalok el valamit, azért vagyok lelkész, presbiter, gondnok, azért jövök az Isten tiszteletre, mert szeretem őt. És hallani akarom, amit mond. És amit teszek, azt szeretetből teszem. Mert tudom, hogy ő még többet tett. Hát hogy ne szeretném azt, aki meghalt értem, aki az életét letette a keresztre. Tehát mit nézek én? Nézem azt, ami a szívben van. És kiderül, hogy a 7 gyerek ott van, mind daliás. De a szíve mindnek távol van az Úrtól. Egyiknek a szíve sem kötődik Istenhez. És akkor zavarba jön Sámuel, és azt mondja, itt van az összes fiad. Tudta, hogy Isten nem téved. Akkor se, hogyha az apa 7 fiút ideállított, megfeledkezed a legkisebbről, de Isten nem téved, itt még lenni kell egy fiúnak. Ezért gondoljuk meg, ahol van 7 fiú, és még azt mondanánk, hogy nincs ott egy 8. Lehet, hogy még mi magunk is csodálkoznánk. Hát 7 fiú egy családba, és akkor még követelek egy 8. És van 8. Igen, van valaki, akit Isten még odaadott, mert terve van vele. Mert ennek a valakinek a szíve ott a juhok mellett is már össze van kötődve az élő Istennel. Ez a valaki, ez a legkisebb, ez a legjelentéktelenebb, akit csak arra tartanak jónak, hogy ott legyen a juhok mellett, ez szereti Istent, sőt, számít Istenre. Majd később ezt is látjuk, hogy amikor baj van, amikor jön a medve, jön az oroszlán, akkor Dávid segítségül hívja Istent. És megtapasztalja, hogy Isten megszabadítja őt ezeknek a ragadozóknak a karmaiból. Tehát Dávid egy ilyen személy. És amikor megjelenik, Isten mondja, hogy rajta kent föl királyá, mert ő az. És akkor Sámuel fölkeni őt, és az Úr lelke rászáll Dávidra, és attól kezdve vele is marad. Tehát egyik helyről eltávozott az Isten lelke, a másik helyen pedig leszáll, betölti azt, akinek eddig is volt Istennek kapcsolata. És azon gondolkodtam, hogy igen, ez mind szép. Tehát ahogy az elején kezdtük, hogy igen, ez szép dolog, hogy Isten elhívja Dávidot, meg majd ő lesz az utód, és milyen nagyszerű király. Elvetette Sault. De azt is látjuk, hogy még sok-sok év eltelik, mire Dávid elfoglalhatja a trónt. Akkor föltehetjük a kérdést, nem ért volna ez rá később? Miért kente már föl Isten Sámuel által Dávidot? Én arra jutottam, hogy ez a felkészítés. Az elkövetkezendő évek alatt teszi alkalmassá Isten Dávidot arra, hogy szíve szerint való király legyen. Még így is lesznek bukták az életébe. Még így is követel bűnt. De nem lesz engedetlen Isten iránt. És ez különbség. Tehát azért történik ennyivel korábban az elhívás, felkenetés, hogy Isten föl tudja készíteni, és ebben benne van az is, hogy úgy önmagába nem alkalmas az ember arra, hogy Istent képviselje. Ahhoz, hogy alkalmasak legyünk, arra van szükség, hogy Isten kézbe vegyen. Megtisztítsa a szívünket, formáljon, alakítson. És mondhatnánk ezt az utat, amit majd megtesz Dávid, hogy ez a megszentelés útja. Hogy Isten megszenteli őt, hogy valóban olyan legyen az élete, ami majd világít, ami bizonyságtétel. És ezt a megszentelődést, ezt mi sem hagyhatjuk ki, meg nem láthatjuk meg az Urat. A mennyek országába az jut be, aki végigmegy az úton, akit, tehát nem elég elindulni, végig kell menni úgy, hogy Isten formál, alakít, tisztít, én pedig menet közben engedelmesen teszem, amit mond. Hát Isten így formálja a mi életünket, és imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, hogy láthatjuk, milyen hatalmas vagy Te. És van lehetőséged arra, hogy a mi életünket formáld, megszólíts. Azt is látjuk, hogy még Saulnak is adtál egy esélyt, egy újabb lehetőséget, de ő ezt is elbukta. Nem engedelmeskedett, nem azt tette, amit Te mondasz. És Uram, őrizd meg minket, mert megkísért ma is, hogy engedünk az emberek véleményének, nem akarunk elveszíteni barátokat, támogatókat, segítséget azért, hogy kizárólag a Te akaratodhoz ragaszkodunk. És Saul is ezért vált engedetlenné, mert a népnek akart engedni, adni, azért, hogy mellette maradjanak. És bocsáss meg, Uram, amikor mi is hajlunk erre. Engedünk, kompromisszumot kötünk. Mert az a fontos, milyen véleményt alakítanak ki rólunk. De hadd legyen a legfontosabb, hogy mi a te véleményed. Legyen számunkra az a döntő, te mit látsz bennünk a szívünkben. Látod-e, hogy kapcsolat van közted és köztünk? Csak Uram, hogy ez így legyen. Éljen ez a kapcsolat, hogy mindig hozzád forduljunk, úgy, mint Dávid is, aki már ott a juhok mellett is egyszerű pásztorként összefort szívvel dicsőített téged, és várt rád. Hány zsoltárt szerzett már akkor és ott, ami által kifejezte irántad való szeretetét. Te tudod, mi van a szívünkben, csak hogy teljes szívünkből szeressünk téged, engedjünk neked. És őrizd meg minket attól is, hogy ne azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Ne az legyen a fontos, amit látunk, hanem az, ami láthatatlan, vagyis a te világod, Uram. És az, ami láthatatlan az emberből, a belső lelki tartalom. És az, hogy ennek szenteljünk időt, ezt megfigyelni. És mindig keressük, hogy te hol is akarsz minket látni. Ne emberi érdekek mentén döntsünk, hanem mindig a te igéd vezetése által. Kérünk így gyülekezetünkért, betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, könyörülj rajtuk. Hadd hallják meg a te szavadat, Uram, amelyben ma is erő van, ami ma is meg tud tisztítani az aggodalomtól, félelemtől. És add, Uram, hogy teljes szívvel te hozzád fohászkodjunk mindannyian, és téged keressünk. Könyörgünk a gyermekekért, fiatalokért, eléd visszük egyházunkat, népünket, és ezt a világot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr akarja, és élünk, legközelebb vasárnap 10:30-tól tartunk itt a templomban Isten tiszteletet. Befejezésül pedig a megkezdett 165. dicséret, 6. versét, az utolsó versét énekeljük, jöjj és lakozz bennem.
És lakozz bennem, hadd legyen már is. Szívem, lelkem, mindig közelítsd, és magad nékem, ne lakhasson már se szívem, már itt lenn mindenben, csak is téged látom.